Drága Uram, köszönjük neked, dicsérünk téged. Köszönjük, hogy nem magunkat kell képviselnünk, nem magunkat kell tanítani, nem magunkat kell megérteni, hanem téged, Uram. És hogy a te életed az, amiben osztozunk. És nagyon egyszerű az imánk. Uram, ha te nem mondasz semmit, akkor csend lesz. Úgyhogy kérünk, hogy szólj. Egyszerűen taníts minket. Egyszerűen oszd meg az életedet. A te terved, a te akaratod szerint. Te drága nevedben. Amen. Hogy Róma 13. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Csináljuk, igen, angolul mindig olvassátok magatoknak. 1-től egészen 7-ig, 13-ban Pál apostol a világi rendről beszél. És nem csak a rendről, mint tájékoztatás nekünk, hanem a mi szerepünkről ebben a rendben. Gyakorlatilag a felelős állampolgárságról szól. Majdnem az egész 13. fejezet. És lehet, hogy ez néhány embert így fájdalmasan érint, de az üzenet nem más, mint hogy nincs olyan világi rend, nincs olyan tekintély, amely fölöttünk van, amely ne Istentől volna. Nem tudom, hogy ismeritek-e a delegált tekintély alapelvét. A delegált tekintély arról szól, hogy valaki, akinek van tekintélye, átruházza azt a tekintélyt valaki másra, és így ezzel az átruházott tekintéllyel az a valaki más képviseli azt, aki a tekintélyt adta neki. És a rossz hír az, hogy az állam bizonyos értelemben Isten tekintélyét képviseli. A még rosszabb hír az, hogy az adóhivatal is bizonyos értelemben Isten tekintélyét képviseli. Azt mondja, minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak. Ez a legrosszabb hír. Mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, és ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Nagyon aranyos Pál mind a két oldalról elmagyarázza. Tehát, hogy minden hatalom Istentől van, azaz nincs olyan hatalom, ami ne Istentől volna. És persze mondhatnánk azt, hogy persze, amikor ezt Pál írta, akkor még máskor mások voltak a dolgok, akkor még jóságos, szerető uralom alatt éltek az emberek. De a helyzet az, hogy ezt egy olyan korban mondja, ahol az uralkodó Istenként imádatta magát, ahol az emberi életnek nem sok értéke volt, és ahol minket, keresztényeket üldöztek. És a helyzet ez, hogy nincs olyan gonosz diktatúra, ami ne lenne jobb az anarchiánál. Nagyon naív elképzelés, hogy az emberi természet alapvetően jó, és hogyha csak egyszerűen magára hagyjuk, akkor aranyos emberek fognak együtt élni, édesen, drágán, és mindenki tiszteli a másikat, és szuper lesz. Ki emlékszik rá, tavaly volt egy áramszünet Amerikában, emlékeztek rá? Ugye tavaly volt? Tavaly előtt? Egy napig nem volt áram. Fosztogatás volt. Azonnal elszállt a közbiztonság. Szükségállapotot kellett majd, hogy nem kikiáltani. Katonásság kivonult az utcákra. Nem tudom, hogy megtörtént-e, de gyakorlatilag ahogy kicsúszhatunk a rend alól, a bűnös természetünk ki is csúszik alóla, és elkezdi teljes testszélességgel önmagát szolgálni. Ha kell, a másik ember életének, javainak, bárminek az árán. Az anarchia egy hihetetlenül pusztító dolog lenne. Ha a kormány, a rendőrség, hadsereg, a büntető törvényrendszer, és itt tovább megszűnne, a föld olyan helyé válna, mint a pokol. Mi attól? Mit csinálnánk olyanra? Mi? Lehet, hogy nem te. De az csak idő kérdése, hogy te is. Mert tudod, amikor a harmadik ember dönt úgy, hogy beköltözik a házadba, a negyediket lehet, hogy lelövöd. De akkor már te se vagy egy aranyos ember. És hála Istennek a rendér. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedetek miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt, Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Négyig olvastuk, igen. Úgyhogy ha én ellene megyek a rendnek, amely hatalmi láncolat végén Isten tekintélye és Isten rendje van, akkor Istennek állok ellen. Isten bizonyos értelemben lázadókká tett minket. Lázadunk az ördög rendszere ellen. Lázadunk az ördög filozófiája ellen. De nem lázadunk azok ellen az intézmények ellen, amiket Isten gyökeresített és Isten intézményesített. Emberi szabad akarat, a család, gyülekezet, nemzet, és a nemzet felett ugye a király, vagy parlament, és annak a szolgái, a katonasság, rendőrség, rendfenntartás, adóhivatal. Ez a helyzet. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. És a haragot értem, mert ha rosszat teszek, mert a kis önző lelkemmel elkezdem a saját érdekeimet szolgálni, és azt mondom, hogy a te házad szebb, mint az enyém, úgyhogy beköltözöm, akkor a rosszat teszem, és joggal félek a hatalomtól. Mert jön a rendőrség, és kirak engem a házadból. De azt mondja, hogy ne csak ezért engedelmeskedj, hanem a lelkiismereted miatt. Mert így helyes. Tehát, hogy ne csak eltűrd és elszenvedd Isten rendjét, hanem működj együtt vele. Azt mondja, itt magyarázza, és pont az adóhivatalt hozza föl példaként, hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel a tiszteletet. Úgyhogy Isten többet vár annál, mint hogy csak egyszerűen eltűrjük. Igazából egy lelkiismeretes, együtt munkálkodásról beszél. Nem csak, hogy nincs jogom nem elismerni a hatóságokat, hanem támogatnom kell őket. És itt nálunk Kelet-Európában ez eléggé ki van fordulva. A rendőr az bunkó, a katonák hülyék, a bürokraták nincsenek rá szavak, és ez az egész, tehát minden, ami ebben a rendszerű dologban van, a mi megítélésünkben egy annyira alacsony értékű, egy annyira nyűgös, annyira kellemetlen jelenség, hogy és ezzel át vagyunk itatva, ez a kultúránk. De csak nézzük meg, mondjuk, ha nézitek ezeket az amerikai filmeket, ott presztízse van annak, hogy valaki rendőr. Ott presztízse van annak, hogy valaki egy hivatalnok. A katonának lenni az egy karrier. És így kezeli az egész nemzet. A tűzoltóink a hőseink. A rendőreink tiszteletreméltó emberek, akik fenntartják a biztonságot és a rendet a körülöttünk. És katonának lenni egy dicsőséges dolog. És a gondolat, hogy harcolok a hazámért, nem egy vicc. Ez egy vicc lenne. Katona akarok lenni, és harcolni akarok a hazámért. És nevetünk rajta. De nem. Nem, ez lenne a helyes hozzáállás. És persze azért, mert ott eleve így kezelik, ezért az egésznek a színvonala is más. A rendőr is tudja, hogy ő kicsoda. Ő is tudja, hogy ő Isten szolgálja. És ezért egész másképp is néz ki a dolog. De a lényeg az, hogy a hozzáállásomat, amivel, és bevallom őszintén én is, lenézem ezt az egészet, lehet, hogy ki kéne igazítanom. És legrosszabb esetben arra kéne változtatnom, hogy imádkozom érte. Imádkozom a kormányért, imádkozom a vezetőinkért, imádkozom a katonaságért, tűzoltókért, a rendőrökért. Imádkozom az országunkért. Hé, hey, ez a saját házunk. Nem rakok tüzet a nappaliban. Kiviszem a szemetet. És ha jön a villanyszerelő, örülök neki. Itt élünk, nem? És ez a koncepció. A rend. Amen. A rend, amely lehetőséget ad arra, hogy szabadon éljünk. Hogy biztonságban éljünk. Igen. Jó. Abszolút. Abszolút. Jó, jó kérdés. Jó kérdés. Tovább kell mennünk, nagyon röviden fogok válaszolni. Az a világ, amiben Pál ezt tanácsolja, a miénknél egy gonoszabb világ volt, legalábbis az a római birodalom önkényuralmát tekintve. Volt rend római állampolgárnak lenni, jogokat jelentett, amiket komolyan vettek. De ha lecsúsztál erről a tányérról, akkor körülbelül ennyit jelentett egy élet. És ebben a rendben mondja Pál azt, hogy vesd alá magad. Isten nem akarja megmenteni ezt a világot, hanem egy olyan környezetet akar teremteni, amivel minél többen megtérnek. Ahol a cél az, hogy ne legyen anarchia. Ahol van iskola. Ahol van egy állandóság. Nem lesz paradicsom a földön. Nem kell megjavítani a világot. És éppen ezért nem is kell lázadni ellene ilyen szinten. Hanem hirdetni kell az evangéliumot. Az igazságot kell felemelni. Most, hogyha rajtam múlik, akkor én mennyi adót fogok fizetni? Annyira keveset, amennyire csak lehet. De a törvényes határokon belül. És hogyha nekem beszélnem kell arról, hogy hogyan gondolkozzunk és megint mondhatom végig a kormányunkról, akkor azt mondom, hogy imádkozzunk érte. Ez Isten rendje. És innen kimenekülni az evangéliumon keresztül, az igén keresztül és a szellemiségen keresztül lehet. És nem beszéljünk róla utána, mit mond a kérdésedet csak, hogy...
Az adó az világ, mi van a megszálló hatalmak? Mi van a forradalmak?
A rómaiak elnyomták a zsidókat. Üldözték a kereszténységet. És Isten nem mondta azt, hogy fegyverbe le a rómaiakkal. Valójában az a rend, amit fenntartottak, nagyon segítette az evangélium terjedését. Valószínűleg ezért volt ez az egyik megfelelő időpont, hogy Krisztus eljöjjön. Mert még nem volt egy olyan hipercivilizált világ, mint a miénk, de már nem is volt egy barbár, darabokra töredezett világ. Egy egységes rend volt, ha lehet úgy mondani, Európában, Ázsiában. Így, ahogy a római birodalom, ugye, amit átszött az úthálózatával, és így tovább. Egy átok volt, és egy áldás egyszerre. Nagyon érdekes. Gondolj bele, Isten, ha nézi az életünket, akkor a célt nem ebben határozza meg. Ez az én életem. Itt születek, itt halok meg. Mi a cél? A célt valahol ezen a vonalon keresem meg. Nem, Isten az egész élet és a döntéseinek a célját a nagy képet nézve határozza meg. Ahol a lázadás szelleme nem segíti Isten célját. Nagyon érdekes. Jó. 8-tól 10. vers. Az egyik legcsodálatosabb rész a római levélben. Ez a papírtantusz helye, ahol megértjük a törvény, a szeretet, és az egész isteni rend lényegét. Hihetetlen. Fel vagytok készülve? Hihetetlen megvilágosodás volt nekem, amikor először így gyanítani kezdtem, hogy mi van ide írva. Olvasom. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot ez az iga foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. És menjünk rajta végig. Gyorsan, de menjünk végig. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy tartozunk valamivel egymásnak. És ebben a hitben egyetlen egy dolgot mulasztok el, mégpedig az, hogy szeressem a másikat. Tartozom neked azzal, hogy megfeleljek az elvárásaidnak. Tartozom neked azzal, hogy igent mondjak neked. amikor kérsz tőlem valamit. Tartozom azzal, hogy elnyerjem a jó indulatodat. Tartozom azzal, hogy elnyerjem az elismerésedet. És egy igyekezetben élek, ahelyett, hogy szeretetben élnék. De szeretni csak szabadon lehet. Ha én a rabja vagyok az elvárásaidnak, az elképzelt elvárásaidnak, bármilyen köteléknek, nem tudlak szeretni, csak reagálni tudok rád. Szeretni csak szabadon lehet. Nagyon érdekes, hogy Isten szabadon engedett minket. Azt mondta, hogy elmehetsz, szabad vagy. És tényleg szabad vagy. Mert azt akarom, hogy ha maradsz, akkor azért maradj, mert szeretsz. Szeretném, ha igazán szeretnél. De az csak szabadon lehet. Úgyhogy ne tartozz senkinek semmivel. Értsd meg, hogy te egy szabad lény vagy Isten előtt. És te nem tartozol senkinek, és senki nem tartozik neked. Hanem Isten szeret téged. És ha ezt te elfogadod, akkor lesz 1 Korintus 13 szereteted. Egyszerűen lesz neked. Egyszerűen lesz. Nem a tiéd, Istené. De lesz neked. És ahogy most Pásztor Scheller tanította, János 7.37, ugye? Élő vizek folyamai törnek elő belőled. Túl áradó életed lesz. Ha elfogadom, akkor van. És ha van, akkor ki is jön belőlem. És ezzel tartozom nektek. De a szeretetben nincs semmi követelőző. A szeretetben nincsenek bilincsek. A szeretetben komoly elkötelezettség van, ami belőled indul ki. Ez nagyon fontos. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Hogy van ez? Ha szeretek, betöltöttem a törvényt? Mennyi gondunk volt ezzel az egész törvény dologgal? A 10 parancsolat, a szombat, a templom körüli teendők, a sok száz szabály. És most akkor mi van? Minek ez az egész? Amikor jön Krisztus, és azt mondja, hogy már nem vagytok a törvény uralma alatt. És az egészet lesöpri az asztalról. De azt mondja, hogy a törvény ettől még helyes. Csak te már nem vagy a szolgája. Hogy kerül ez a helyére? És itt mondja. Mert azt, hogy ne paráznák, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot ez az ige foglal össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a törvény. Ne dolgozz szombaton, ne pletykálkodj, ne ítélkezz, tégy jót. Miért? Miért ne lopjak? Mert a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. 10. vers. És Isten maga szeretet. Hogyan élhetnek szabad akarattal bíró lények egy világegyetemben úgy, hogy ne ártsanak egymásnak? Milyen elvvel, milyen szabállyal kötöd őket össze, hogy mind szabad lehessen, és mégse ártsanak egymásnak? Ha lenne egy családod 10 gyerekkel, ahol mind a 10-et szereted, hogyan szabályoznád őket, hogy az egyik ne vegye el, tehát hogy az egyik ne ártson a másiknak? Melyik az a törvény idézőjelbe téve, amely kormányozhatná a világegyetemet úgy, hogy sok milliárd szabad akarattal bíró lény tökéletes harmóniában élhessen benne? És mondjátok együtt kórusban. Szeretet. A szeretet az a... És ott volt 1 Korintus 13-ban, olvassátok el, 16 szempont leírja, hogy a szeretet hogyan viszonyul a másik személyhez. A szeretet nem egy érzés. Semmi köze az érzésekhez. Semmi köze a téged szolgáló, simogató, meleg hangulatnak. Nulla köze van hozzá. A szeretet egy hozzáállás. Döntések sorozata, amely meghatározza, hogy két szabad akarattal bíró lény hogyan működik együtt. És az alapelve ez. A szeretet nem tesz rosszat a másiknak. És ezért nem lop. Ne lopj. Miért? Mert az rosszat tesz a másiknak. Ne kívánd. Miért? Mert az rosszat tesz a másiknak. Ne imádj bálványt. Miért? Mert az rosszat tesz a másiknak. Melyik másiknak? Istennek. Isten. Ő nem egy másik. Ő nincs benne a képben. Hogy ne lenne? Szeress. És a szeretet nem tesz rosszat a másiknak. Figyelj, ki tudna bilincset tenni Isten kezére? Ki mondhatná Istennek, hogy ezt nem teheted? Isten bármit megtehet? Igen? Persze. De ő korlátozta önmagát a szeretet miatt. Isten egy csomó mindent nem tesz meg. Egy csomó mindent nem tesz meg, amit megtehetne. Miért nem? Mert szeret. Mert ő egy szerető lény. És a törvény egy olyan leírása a szeretetnek, amit egy, mondjuk azt, hogy még gyenge értelmi képességekkel bíró lénynek adsz, hogy megértsen valamit, amit majd csak később fog megérteni, amikor már felnőtt. Mondjuk egy gyereknek. És ezt hallottátok már tőlem. Ez a család példa. Szeresd a kisugodat, Pistike. Szeretem. És aztán látod, hogy kalapálja a fejét a babával. Teljes erejével. És azt mondja, de ne viccelj, hát mondtam, hogy szeresd a kisugodat. Én szeretem, de elvette a csokimat. És akkor rájössz, hogy nem érti. Kis önző természete egyszer nem érti. És akkor azt mondod neki, hogy figyelj, rendben, akkor nem csak azt mondom, hogy szeresd a kisugodat, hanem azt mondom, hogy ne püföld a kisugodat. És jött egy törvény, aminek önmagában nincs értelme. Csak azért jött, mert Pistike még nem érti, hogy mi az, hogy szeretet. Az emberiség azért kapott törvényt, mert fogalmunk nincs arról, hogy mi az, hogy szeretet. El kellett mondani, hogy a szeretet nem öl. A szeretet nem gerjed haragra. Nem örül a rossznak. Nem viselkedik bántóan. És így tovább, és így tovább. Le kellett írni. Szeretsz engem? Kérdezi Isten. Igen. Akkor miért imádod a pénzedet jobban, mint engem? Ez olyan, mintha megcsalnád a feleségedet. Én vagyok az Istened. Nem a pénzed. Nem Bál. Nem a karriered. Nem az álmaid. Én vagyok az Istened. Ne imádj bálványt. Szeress. Nem csodálatos? Nem tökéletes? A szeretet a törvény betöltése. Szeress, mondja Isten, és ha hallanánk a teljes definícióját ennek a szónak, és a lényünk részévé válna, soha többet egyetlen szabályt nem kéne, hogy adjon nekünk. Soha többet. Soha többet. Csak annyit mondaná, hogy menj, tégy, amit jónak látsz, de szeress. Tökéletes rend lenne. Az első az lenne, hogy Uram, köszönöm, de nem megyek, mert szeretlek. Úgyhogy meg akarom kérdezni, hogy neked mi a terved? Nem lenne rám szükséged itt, hogy közeljövőben? Csak azért, mert szeretlek? És nem akarok neked rosszat tenni. Még azzal sem, hogy élek azzal a szabadsággal, amit te adtál nekem. Szeretlek. És ezért korlátozom önmagamat, hogy ne tegyek rosszat a másiknak. Elmehetnék? Igen. De szeretek. És a szeretet nem tesz rosszat a másiknak. De annak az nem baj. Az nem, az csodás. Hogyne. De az, hogy meleg érzések hatnak át a... Nem tudom. Ez két perc múlva elmúlik. És ugyanazok a meleg érzések átcsaphatnak hideg gyűlöletté. És ez szeretet? Mert amikor átcsapod hideg gyűlöletté, akkor tudok rosszat tenni neked. De nem, a szeretetem egy hozzáállás, amivel jó esetben uralkodok magamon, az érzéseimtől függetlenül. És ha megkérdezitek a feleségemet, akkor ő el tudja mondani, hogy milyen sokszor elbukom ebben. De ez attól még nem teszi helytelenné ezt az alapelvet. Csak engem leplez le bűnös emberként. De attól az igazság még igazság. És a szeretet még az, ami... És a mi hozzáállásunk az élethez pedig gyerekes. Nem, akinek nem inge, ne vegye magára. Rendben, jó ez? Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Micsoda tökéletes. A végtelen leegyszerűsítés. És szuper. És tudod, mi a gyönyörű, hogy ő ilyen velünk? És a mindenható Isten ott áll előtted, és azt mondja, hogy na, mit csináljunk? Szabad vagyok, de szeretlek. És igazából nem vagyok szabad. De szabad vagyok. De szeretlek. És örökre szeretni is foglak. Isten valósága egy olyan, amiben te ott vagy örökkön örökké. Ahol ő örökkön örökké szeret téged. Ahol ő örökkön örökké korlátozni fogja önmagát a te érdekedben. Ezt érted? Hihetetlen. Isten szeret téged. És ezzel tartozunk egymásnak is. Ezt kérdezem néha. Nagy szuperhősként. Én vagyok a nagy keresztény. Ó, Istenem! Mit tegyek azért a sok jóért cserében, amit adtál nekem? Szeress. Másik tipped nincs. És hogyan szeresselek? Ott ül melletted. Amikor neki adsz egy pohár vizet, nekem adod. Amikor ő rám mosolyogsz, rám mosolyogtál. Amikor őt megveted, engem vetettél meg. Mert ő az én nevemben van ott. Én őt ugyanúgy szeretem, mint téged. És amikor kinyújtod a kezed felé, akkor felé nyújtod a kezed. Amikor nyúlsz a szeme felé, az én szemem felé nyúlsz. Amikor enni adsz neki, nekem adtál enni. Mit tegyek azért a sok jóért cserében? Ne tartsd meg magadnak. Add oda. Ne hagyd, hogy megrohadjon nálad. Hanem oszd meg. Az életet, amit elfogadtál, csak egyszerűen add tovább. Semmi többet nem adhatsz, mint amit kaptál. Ne hozz létre semmit, amit nincsen. Eszedbe se jusson. Ne próbáld meg szeretni. De ami már megvan, azt add oda. Ha nincs, fogadj el többet. Ha van, az csak egyszerűen add oda. És én szeretlek. Ha rossz vagy, szeretlek. Ha jó vagy, szeretlek. És ez azt jelenti, hogy nem leszek dühös rád? Dehogy is nem leszek. A szeretetemnek semmi köze az érzésekhez. Ha rosszat teszel, folyamatosan ártasz magadnak, akkor találkozni fogsz a haragommal. És fenyíteni foglak. Elfenekellek, mint apa a gyerekét. Miért? Mert szeretlek. A szeretet egy hozzáállás. Egy elkötelezettség a másik javára, amely nem tesz rosszat a fele barátnak. Egy gyereknek, ha elkényeztetik, tönkreteszik. Aki megvonja a pálcát a gyermekétől, gyűlöli azt. Példabeszédek. És persze nem 10 éves gyerekről van szó, hanem amikor még nem tudsz vele beszélni. És nem vesz semmilyen más üzenetet, csak a fizikai fájdalom üzenetét. Akkor elfenekeled. De hát én ilyet nem tennék. Hogy? Milyen szülő vagy te? Olyan, amelyik szereti a gyerekét. Jobban, mint a szentimentális érzelmeit. Jó? A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Jó, a következő rész arról beszél, és ezt most így lazán ugorjuk, hogy, és ez a fejezet végéig tart, hogy, hogy egy olyan időben élünk, ahol nem játszhatunk azzal, amit már tudunk. Mert rövid az idő. Azt mondja, hogy de mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. És figyeljetek, az emberi életünk olyan, mint egy álom. Ki emlékszik a legutóbbi álmára? Amikor álmodsz, nem nagyon valóságos? Nagyon valóságos. Egy rémálom, szörnyű szívdobogást kapsz, jár a lábam. Szörnyű, igaz? És aztán felébredsz, és egy darabig még a hatása alatt vagy, és így elől. És rájössz, hogy ez csak álom volt. Álmodtam egy szörnyűt, azt hiszem ügyvéd voltam. És Varsóba kellett mennem tárgyalni. És valami ember milliókat fizetett azért, hogy én menjek, mert elhitte, hogy én valami sztár ügyvéd vagyok. És élet-halál kérdése volt. És én meg nem vagyok ügyvéd. És emlékszem, hogy pakoltam az aktatáskámat, és indultam a repülőtérre. Szörnyű érzés volt. És majd csak lesz valahogy, erre gondoltam. És aztán felébredtem. És rájöttem, hogy nem vagyok ügyvéd. Nem vagyok ügyvéd, nem megyek Varsóba. Ébresztő. 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 Éljük az életünket, mint ahogy álmodtad azt az álmot. És egyszer csak fönn vagyunk. Most kell úgy élni, mint aki tudja, hogy egy álmot álmodik, amiből nem sokára felébred. Mert a váltás, a kontraszta az álom és a valóság között ugyanolyan szigorú lesz, mint amikor legutóbb rémálmod volt. Az értékek, a lényeg itt van ebben a könyvben. És neked most megvan a lehetőséget, hogy hitben élj. 14. fejezet. Mennyi az idő? 4:05. Egész jók vagyunk. Még 3-at, igen, még 2-t. 14:1. A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit virágassátok. És az egész 14. fejezet vallási problémákról szól. Ki mit eszik, ki mit hogyan ítél meg, ki mit tart helyesnek, helytelennek. Zsidó, nem zsidó. És alapvetően az egész az éretlenség kérdését tárgyalja. Éretlenség. Micsoda édes szó. Éretlenség. Két szempontból kell értened. Az egyik, hogy rád is vonatkozik. Rám is vonatkozik. Leginkább rám vonatkozik. A másik, hogy vonatkozik a körülötted lévő emberekre. Attól, hogy valaki egy keresztény melletted, és 10 éve az, az még nem jelenti azt, hogy érett. Nevet készpénznek, amit mond, ahogy reagál, ahogy viszonyul. Nevet készpénznek. Szimatolj bele a levegőbe. Ez még zöld. Ez még nem érett. És akkor, amikor ezt érzed, akkor válts üzemmódot. És a váltás így néz ki. Nem te fogsz szolgálni felém, hanem én fogok szolgálni feléd. Felismerésed, hogy éretlenséggel találkoztál, egy felszólítás arra, hogy szeress jobban, szolgálj többet, mert szükség van rá. Jó képlet? Azt mondja, hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy a nézeteit bírálgassátok. És Isten itt megpróbál leszögezni valamit. A te dolgod nem az, hogy bírálgass. A te dolgod nem az, hogy ítélgess. Gratulálok a gyors, precíz, pontos felismerő képességedhez, de a dolgod nem az, hogy bírálj. A dolgod az, hogy szolgálj. És a kettő kizárja egymást. A felismerés szükséges, de a kérdés, hogy milyen motivációval történik. Ha a motiváció önzés, az eredmény bírálat. Felismerés eredménye bírálat lesz. Ítélet. Ha a motiváció szeretet, akkor a felismerés eredménye szolgálat lesz. Bírálat nélkül. Mint amikor egy anya felismeri, hogy a gyereke bekakilt. Többnyire nincs ott bírálat, ugye? Attól függ, hány éves a gyerek. Hanem szolgálat van. Friss pelus. Ugye? Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Véres hurkát szabad enni? Hey. A vér van. Hogy? És meg disznó is van benne. Véres disznó. Dehogy is, nem? Persze, hát nem erről szól. Rendben. Stop. Az előző órát így kezdtem, ezt elmulasztottam. Ez a rész tele van, tedd, ne tedd el. Nehogy törvényként magadra vedd. Miért tanulunk erről? Hogy egyetérthessünk vele. Bingo! Melyikötök akarja ezt megcsinálni? Nem akarom megcsinálni. Nem akarok nekiállni és megcsinálni. De törekedni szeretnék rá. Vágyom rá, hogy megtörténjen az életemben. És keresem Istent, és amikor mozdul, igent akarok mondani rá, hogy ezt megtegye. Értitek a különbséget? Én egy önző disznó vagyok. Egy bűnös állat. És a feleségem írásba is adja. Illusztrálni tudja, és így tovább. De attól ez még igaz. Ez mind igaz. És én egy ilyen ember szeretnék lenni, aki befogadja az erőtlent, és nem bírálgatja a nézeteit. Távol legyen, dehogy is eszünk véres hurkát. Teljesen rendben van. Én se szeretném most megenni. Egy kis salátát inkább. Miért? Majd mindjárt látni fogjuk. Mert nem az a dolgom. Nem azért vagyok itt, hogy én keresztény rendőrséget játszak, vagy nem tudom mit. Hanem, hogy szeressek. Hogy szolgáljak. Hogy Krisztusból valamennyit vissza tudjak tükrözni. Amúgy is se könnyű dolog. De ha még ráadásul rendőrt is játszok közben, különösen nehézé válik. Péter. Bingo! Nagyon jó kérdés. Ez a lényege a dolognak. Imádom a véres hurkát. És ez a szerencsétlen pedig azt hiszi, hogy nem szabad megenni. De én az a pehjes ember vagyok, aki szereti azt a másik embert. És ezért nem akar neki rosszat tenni. És ezért esetleg korlátozza magát. És azt mondja, hogy hát akkor most nem eszünk véres hurkát. Hogy? Akár 5 évig nem eszek véres hurkát. Ez törvény? Nem. A szeretet mit csinál? Befektet. Szolgál. Lehet, hogy 5 év múlva együtt eszitek meg a véres hurkát. De lehet, hogy nem. Lehet, hogy soha nem eszek véres hurkát. A szeretet miatt. De itt olvassuk, figyeljetek. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. 3. vers. Azaz teljesen mindegy, hogy eszel-e vagy sem, csak nem számít. A vallásod, a forma, ahogyan élsz, amit csinálsz, nem számít. Azok a katolikusok így csinálnak. Én sose csinálnék így. Így van, képmutatók így csinálnak. Sose csinálnék így. Biztos? És ez a dolgod? Hogy ezt kiszúrd? Hogy ezt lásd? És aztán, ahogy Pásztor Scheller mondta az előbb, tele vagyok hibákkal. Igazad van. És akkor most mi van? Akkor most mit kezdesz ezzel? Bocsáss meg! És reméljük a legjobbat, és szolgáljunk együtt. Azt mondja, hogy ki vagy te, hogy más szolgálja felett ítélkezel? Ez a kulcsvers itt ebben a részben. Ki vagy te, hogy más szolgálja felett ítélkezel? Nem tudom, hogy el tudjátok-e képzelni ezt a szégyenletes szituációt, hogy Isten meghív téged vacsorára, és ott vannak az angyalok, Mihály, Gábriel, ott van Pál apostol, meg ott vagy te is, és esztek. Felszolgálnak nektek. És az egyik szolga nyilvánvalóan rosszul csinált valamit. És te rászólsz. És azt mondod, hogy hogy merészelsz? És egyszer csak csend lesz. A vidám asztali társaság így elhallgat. Jézus föláll, oda sétál hozzád, csendben oda hajol, és azt mondja, hogy megkérhetnélek, hogy ne utasítsd az én szolgámat. Ez nem a te dolgod. Aztán visszasétál, és folytatódik a beszélgetés. Nem tudom, ezt Jézus valószínűleg nem csinálná meg. Valószínűleg csendben elbiccelnék az egészet, semmi nem történt, betakarnák a szellemiek. De lehet, hogy évekkel később egy tanmesén keresztül rájönnél, hogy Úristen, én egy ilyet csináltam ott, és tényleg csak az ő szeretetük volt az, hogy nem égettek le, de olyan vérciki volt, amit csináltam, hogy az csak recsegett. Valójában ezt kellett volna, hogy csinálják, hogy... És mi ezt megtesszük? Gyakran megtesszük. Csendben, intelligensen. Nem is látod rajtam, hogy megvan a véleményem. És szégyen. A szégyenem. Azt mondja, ki vagy te? Ki vagy te? Hogy más szolgálja felett ítélkezel. És akkor itt jön a másik oldal. A tulajdon urának áll vagy esik. És itt jön a pont az íre, de meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Tehát nem csak, hogy nincs jogod ítélni, nem csak, hogy nem előtted áll vagy esik, hanem ráadásul még meg is fog állni. Még az ítéleted sem igaz. Felismertél valamit, amiről az Úrnak egész más az elképzelése. Úgyhogy jobb, ha csendben vagyok. És akkor, oké. Olvassuk 5. verstől, és most olvassuk folyamatosan, jó? Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg, aki eszik is, az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, és ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mint az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. Mert amint megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni. 12. versig olvastuk. Csak nagyon röviden. Ha hitben teszek valamit, Isten előtt, a szabadságomban, mint királyi pap, valaki, aki Isten előtt áll vagy esik, és senki más előtt, akkor az megítélhetetlen. Az egyik evett, és hálát ad az Istennek, a másik nem evett, és hálát ad az Istennek. És mind a kettő rendben van. Miért? Mert nem neked élek, nem előtted élek, hanem Istennek élek, és Isten előtt. Nem te vagy a viszonyítási rendszer. Ezt érted? Te felismertél valamit, hogy másképp csinálom, mint ahogy te csinálod. És akkor mi van? Ha? Akkor mi van? Úgy én csinálnom, ahogy te csinálod? Te vagy a világ közepe. Te vagy minden dolgok mértéke. És ezért mondja itt Pál, hogy hé, Isten minden dolgok mértéke. Ő neki élünk. Te is, és ő is. És ha Istennek jó így is, akkor te miért bírálod ezt felül? Isten ezt mondja, én egy szabad világot szeretnék, amiben kizárólag a szeretet korlátoz. Te miért akarod az én nagy világomat kisebbre zsugorítani? Ha én tágtérre viszlek ki titeket, te miért akarod rácsukni arra az ajtót? Ah, és az utolsó gondolat itt volt, hogy ítélet lesz. Két dolgot mond ez. Nyugi. A másik elszúrt valamit. Nyugi. Lesz ítélet. Semmit nem fogunk elblitzelni. Semmit. Ezt mondja a Biblia, hogy azt mondja, minden szóról számot kell adnunk, amit kimondtunk. Minden szóról. Nekünk hívőknek is. A béma szék ítélet nem egy vicc lesz. Az egy jutalomosztó ítélet lesz, de szó lesz mindenről. Isten a helyre fogja rakni a dolgokat. És lesz megszégyenülés. Ó, Isten! Ilyen bunkó voltam. Tudom. És igen, és szeretetben, Isten azt... Egy megszabadulás lesz. De látni fogom, hogy beleszóltam. Az Úr szolgáját lehurrogtam, miközben az a szolga egy király volt, és engem tisztelt meg azzal, hogy felszolgált, amúgy az egy király, és nem csinált semmit rosszul, csak én láttam úgy, az egy király volt az a szolga, és én azt mondtam neki, hogy merészeled. Micsoda szégyen, Úristen, mit tettem. És lesz egy megszégyenülés. Úgyhogy nyugi. Úgy érzed, hogy valami igazságtalanság történt? Isten ki fogja igazítani. Lesz egy ítélet. De nem te vagy a bíró. Istennek fog mindenki saját maga számot adni az életéről. És itt jön a második rész ennek. Te is. Te is. És az egyik dolgod az, hogy ne ítélj. És ebben ez nehéz. Mert hol a határ? Felismerés és ítélet között. Hol a határ? Kórusban szeretném hallani. Motivációban. Bingo. A szeretet a határ. Ha szeretek, felismerésem van. Ha más, bármi más motivációm van a szereteten kívül, ítélkezésem van. Ki tudja ezt megcsinálni? A Makra Peti. De rajta kívül senki. De egyet értek vele, hogy amikor látom az állatot így előmászni, kis véleményével, ahogy nézi a dolgokat, akkor felismerem, hogy az az állat. És ez a lényeg, hogy van egy felismerésem a saját szívem állapotáról, és ezért tudom az Urat választani önmagammal szemben. Megtagadhatom magam. Ha vak vagyok, nem tudok választani. Akkor ami jön, az jön. Jön a kis állat, ítél, és nekem nincs semmi, amivel megállíthatnám. Hisz ez így van, no, ez így van. Nincs is alternatíva. Ez így helyes. Ezt én nem is mondom ki, csak nincs alternatíva. Nincs felismerés. A tanulásunk azért van, hogy legyen egy felismerés, egy kés, amely vág. De teljesíteni csak az Úr tud. Ott a felismerés, Úristen, az állat beszél belőlem. És ha nincs az odafordulás, alázatban, megtörtségben, akkor a felismerésem ellenére az állat beszél tovább. Amiről a feleségem megint tudna. Igen. Így világos. A szeretet szándéka a befektetés lesz, a kijavítás, a betakarás adott esetben. Mint az előbb a példa. Hogy Jézus betakarta volna az én szégyenemet. Ő mondott volna rögtön egy viccet, hogy senki ne figyeljen oda. Eltelelte volna a témát. És egy hosszú távú tervet szőtt volna arra, hogy hogy tanítsa meg nekem azt, amire még úgy tűnik, hogy vak vagyok. Mert ő szeret. Okay. Jó. Többé tehát, 13. vers, és megint olvasok ütemesen. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreknek se okozzunk megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában. Se a véres hurka, se a disznó, se a kukacturmix, semmi. Hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. 14. versig megállunk. Mi tesz tisztátalanná egy embert? Az, ami bemegy a száján, vagy az, ami kijön a száján? Ami kijön. Miért? Mert az a szívből jön. A szívemben van egy gonosz gondolat. És az ott mozog. Az én vagyok részem. Ott van bennem. És ez csak kijön. És ez leleplezi a tisztátalanságomat. Ha elszem a kukacturmixot, azt inni kell, bocsánat, és közben rossz érzésem van, az a bűntudat, aminek már nincs helye az életemben, azt tesz tisztátalanná. Ezt értitek? De ha nem lenne bűntudatom, nyami, kukacturmix, fincsi, véres hurka, szombaton. Nyami. De ha bűntudatom van, a bűntudat tönkretesz. És hogyha én megetetem veled a véres hurkát, lehet, hogy bűntudatba viszlek, és ezzel tönkreteszlek. Megehetnéd a véres hurkát? De mert gyenge a lelkiismereted. Ezért megfertőzlek vele. Úgyhogy nem etetem meg veled a véres hurkát. Én se eszek. Mert ha látod, hogy én eszem, lehet, hogy te is megeszed. De neked bűntudatod lesz utána. És én vittelek ebbe a csapdába. Hogy nem eszek véres hurkát. Talán majd, ha érted, hogy meg lehet enni, akkor eszünk együtt. De addig nem eszek. Cigaretta, tökéletes. Nagyon jó. Dohányzom. Igen, dohányzás. De a dohányzása az a baj, hogy az tényleg nem jó. Tehát úgy értem, tényleg káros az egészségre. Tehát a véres hurkával tényleg semmi baj nincs. Nem jöttem el gyülekezetbe. Nem jöttem most vasárnap. Szabad vagyok nem jönni? Bűnöm volt, hogy nem jöttem? Lehet, nem tudom. De azt majd Isten eldönti. De elvileg lehet nem jönni a gyülekezetbe? Abszolút. De aztán elmondom neked, hogy figyelj, nem voltam most vasárnap gyülibe, feleségemmel elmegyünk moziba. Na? Kinek hogy van a lelkiismerete? Ez egy jó példa? Ez egy jó példa. Megvan a szabadságom rá? Lehet ez egy te... Isten azt mondja, hé, mi gondod-e van ezzel? Ha? Jó, rendben, nem ez az alapelv. Nem ezt tanítom. De ha én fogom a szolgámat, és elviszem vasárnap este moziba, amit nagyon nehéz megtennie Istenem, ha nincsenek jó filmek, amire ő is beülne. Van egy, azt nézzétek meg. Egy van. A Remény bajnoka. Remény bajnoka. Hihetetlen film. Zseniális. Olyan film, hogy egy érett keresztény számára jellemfejlesztő tanítás van benne. Hogy? Jó, a vége is jó, igen. Na. Már nem, azt nem levették műsorról. Jó, de a lényeg az ez, hogy az alapelv itt van. Hogy Isten tesz valamit, a szabadságunk és az ő szabadságának a határain belül. De te nem látod benne az én szabadságomat, hanem az általad áthághatatlannak hit szabály megsértését látod, és ítélkezésbe esel, vagy azzal, hogy leutánzol engem bűnbe, mert téged Isten nem vezetett oda, és aztán bűntudatod is van miatta. Hadd olvassam tovább, tudnélik, az akkori korban a véres hurka nem egy vicc volt. Ugye te ezért megköveztek embereket. Nem sokkal azelőtt. Szombaton fát gyűjteni. Tehát ez nem vicc volt akkor. Bálványnak áldozott húst enni. Ugye te egy démonokat, egy démon, szó démon tanyában az ördögnek áldozott kecskét, vagy nem tudom, bárányt, vagy bármit, Én keresztény megveszem utána a húst, és nyami-nyami megesszük otthon a feleségemmel. Na ez most jó, vagy nem? Még az is cikk, hogy elmentem oda a bálvány templomba. Persze, mert olcsó a hús. Praktikus. Itt pont ez erről szól, ebben nem Korintusban beszélről, hogy Fili, hát hogy ne? Az semmi. Az finom hús. Tele, a világ tele van bálványokkal. Most mi ki akarsz szaladni innen? Nem gond. De ha valakinek gond, a gyenge lelkiismerete miatt, akkor az én szeretetem úgy dönt, hogy nem él a szabadságával. És ha kell, soha többet egyáltalán nem eszik húst. Értitek? Hihetetlen szabadság, amit a szeretetünk nagy, sokkal szigorúbban korlátoz, mint ahogy a törvény valaha korlátozná. Mert érzékeny vagyok a másikra, hogy mi az, amivel ártok neki, és mi az, amivel nem. Végtelenül, és nem én vagyok a cél. Nem az én arrogáns önmegvalósításom, hogy hé, ehetek, akkor eszek. Hanem egy nagyobb képen élek. De hadd olvassam, mert Pál nagyon jól magyarázza. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. És akkor itt jön megint egy fő gondolat, hogy 17. verstől, hogy az életednek nagyobb jelentősége van, mint önmagad szolgálata és a saját élvezeted. És halld és értsd, nagyobb jelentősége van. Van baj ezekkel, amiket itt felsorol? Szerintem valamelyikkel van, a részegeskedés szerintem nem a legjobb. De mondjuk azt, hogy nincs baj, de akkor is több van ennél. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Akkor ezt összekevertem valamivel, hol vannak ezek a részek, ahol azt mondta, hogy mindegy, de ez is ugyanerről szól. Azt mondja, hogy? Igen. Ott hagytuk ki, jó, rendben. Tehát akkor ott volt, hogy igen. Nem dorbézolásban, részegeskedésben, nem szeretkezésben, kicsapongásban, visszájkodásban és irítségben. Ebben vannak rosszak, így van. De ide térjünk vissza. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Békesség. Ami azt jelenti, hogy egység. Valamit, ami szétvált, összerakni. Békesség egymással, békesség Istennel. És aztán építés. Ami több annál, mint hogy nem teszek rosszat, az építés az, hogy jót teszek. Az, hogy én el vagyok kötelezve a másik ember szellemi növekedése mellett. Tehát nem csak arra gondolok, hogy jól van, most nem mondom meg neki, hogy én mit gondolok, hanem hogy szeretem a másikat, és érzékeny vagyok Istenre, és azt teszem, és azt mondom, amire Isten indít, hogy az majd az épülésére lesz. De a motivációm ez, hogyan lehetnék a másik ember épülésére. Rendben, 20. vers. Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. Te azt a hitet, amely benned van, és ez egy következő gondolat, és ez a lezárása ennek. Jó. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette, mert minden, ami nem hitből származik, bűn. És azt gondolom, hogy ez talán az egyik legszigorúbb, és az egyik legmegszabadítóbb gondolat a Bibliában. És azt mondja, hogy te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Kinek vagy a szolgája? Istennek vagy a szolgája. Kinek élsz? Istennek élsz. Úgyhogy neked lehet egy hited. Mi az a hit? Egy meggyőződés. Így van, neked lehet egy meggyőződésed Isten előtt. Egy olyan, amilyen nekem esetleg nincsen. Szerintetek én meg tudnám ölni Góliátot? Te tudod. Dávid tudta, hogy meg tudja ölni. Neki volt egy hite Isten előtt, amit Isten épített benne éveken keresztül, még a Junyáj mellett, és ez egy bejáratot kipróbált, mély meggyőződés volt. Egy józan meggyőződés. Ami valahogy úgy nézett ki, hogy hogyan ölhetnék én meg egy oroszlánt? Ne viccelj, egy 14 éves suhanc vagyok. Az meg egy 250 kilós oroszlán. Hogy ölhetném meg? Tudom, de megöltem. Bíztam Istenben. És az Úr a kezembe adta. És aztán a medvét. És így élem, így őrzöm a Junyájat. És van egy meggyőződésem, hogy ha Isten indít, akkor ott én képes vagyok. És ugyanez az érzésem, ugyanez a vezetésem van meg most is, amikor itt állok ezelőtt a Góliát nevű fickó előtt. És két napig jövök, megyek, és imádkozom, és meggyőződésem van róla, hogy Isten nekem adja ezt a fickót. Lecsapom a fejét. És ezt mondja. Van ilyen. És te azt a hitet, ami neked van Isten előtt, tartsd meg. Tartsd meg. De ne várd el tőlem, hogy nekem is meglegyen. Mert az a tiéd. És ne akard, és én se akarjam, hogy neked meg ne legyen meg, mert nekem nincsen. És itt jön egy nagyon fontos. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött. Nem, ez jó helyen van. A kulcs szó így hangzik, meggyőződés. A meggyőződés az egy olyan dolog, ami teljes. Tudom. 100%. Honnan jön? Nem tudom, Isten előtt megvan ez a meggyőződésem. Ha hiányzik belőle, ha csak 70%, az nem baj, hajtsa 100%-ra. Hogyan? Gondolkodással. Egyszerűen muszáj meggyőződést szerezned. Ez a hit. A hit nem vak remény, hanem gondolkodó józan meggyőződés. Világi meggyőződés? Fizikailag, biológiailag, kémiailag ki tudom számolni? Nem. Egy közted és Isten közötti meggyőződés. De teljes és valódi. De a mód, ahogyan megszerzed, az az, hogy elmélkedsz rajta. Hogy belekeveredsz abba a gondolatba. Hogy végig viszed azt a gondolatot a teljes meggyőződésig. A legtöbben nem szeretünk azon gondolkozni, amivel kapcsolatban bizonytalanok vagyunk. És néha azon sem, amivel meg biztosak vagyunk. És mind a kettővel rossz motivációnk lehet. Nem gondolkozom azzal kapcsolatban, amivel bizonytalan vagyok. Nem gondolkozom azon, amivel biztos vagyok, mert elhamarkodott vagyok vele. És félek attól, hogy esetleg kiderül, hogy rosszul gondolom. Vagy bizonytalan vagyok, és mert bizonytalan vagyok, van egy ilyen meghatározatlan bűntudatom, félelmem, és e körül nem szeretek gondolkozni. De a helyzet az az, hogy keresztényként muszáj gondolkodnunk, és az átgondolással jössz rá arra, hogy mi ez a dolog. És ha a gondolkodásod az ige körül zajlik, tehát ha hagyod, hogy a gondolkodásodat a Biblia irányítsa, akkor bizony meggyőződésekre fogsz jutni. Ez az első Zsoltár. És így tud minden hitből lenni, amit csinálsz. És a dolog szigorú. Azt mondja, aki kételkedik, amikor eszik, azaz ott van az a pici hiány, az a kétel, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Azaz nem meggyőződésből tette. És a szívében az a bűntudat, az a bizonytalanság ami tisztátalanná teszi azt a dolgot. És ezt mondja, hogy mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Minden, ami nem meggyőződés, az bűn. Na most figyeljetek, szerintetek én az élet minden kategóriájára tudok egy verset? Lehet, hogy elég jól adom elő magam, és úgy tűnik, mintha igen, de, De a helyzet az az, hogy nem. Fogalmam nincs egy csomó dologról. De van néhány egyszerű meggyőződésem, ami viszont nagyon jól lefedi az életet. Az egyik az az, hogy Isten velem van. És én most bizonytalan vagyok. Uram, taníts, de azt hiszem, hogy belemehetek. Mert abban meg biztos vagyok, hogy velem vagy. És ez biztos. Aztán lehet, hogy azt mondom, hogy nem tudom, hogy például az üzletben csinálok valami újat. Most például épp imádkoztam valamelyik nap, egy tényleg egy üzleti dolog miatt. És így tudom, amikor az ember lelkes lesz valamiért, akkor jön az, hogy nem szeretsz rajta gondolkozni Isten előtt, mert lehet, hogy kiderül, hogy mégse kéne megcsinálni. Tudod, azért nem imádkozok, mert nem akarom a nemet hallani, csak az igent. De úgy most azt mondtam, hogy oké, miért ragaszkodnék? Igazán úgy imádkozom, hogy akkor most ezt most megcsináljam? És ha nem, akkor nem, ha igen, akkor igen. És nem jutottam egyről kettőre. Olyan rendben volt. És azt mondtam, hogy oké, akkor ez ugyanaz a kategória, amivel én sokszor élek, és te tanítottál, Uram, erre? És igen. És ez a kategória a következő. Szabad vagy, fiam. Ha akarod, tedd meg. Veled leszek. Ha nem akarod, ne tedd meg. Veled leszek. Ez egy meggyőződésem? Igen. Abszolút. Abszolút. Mindent értek? Mindent precízen csinálok? Kérdezzétek meg a feleségemet. De erre számítok. És itt befejezzük. És sajnálom, hogy nem tartottunk szünetet. De most befejezzük. Hogy? Elfelejtettem, még egy lett volna. Egy ilyen elv. Melyik volt? Az első az volt, hogy Isten velem van. A második, hogy szabad vagyok rá. Igen. És a harmadik, hogy a javamra lesz. És ez nálam pontosabban így hangzik, hogy szabad vagyok arra, hogy hibázzak. És ez egy meggyőződésem. Elszúrhatom. Rendben van, hogy elszúrom. Minden nap el akarok szúrni 5 dolgot. Úgy, hogy nincs bűntudatom közben. Sportot akarok csinálni belőle, hogy elszúrok minden nap 5 dolgot. Mert szabadok vagyunk arra, hogy hibázzunk. És Isten a javunkra fordítja. És tanulok belőle. És nem az a lényeg, hogy tökéletes kis életeket éljünk, hanem hogy egy egyre mélyebb kapcsolatunk legyen Istennel és egymással. És tudod, a hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy a nézeteit virágassátok. Mert az nem építi a kapcsolatot. Az nem békességet épít, hanem megoszlást. Úgyhogy lehet néhány egyszerű meggyőződésed. Egy egyszerű hited Isten előtt, amit tarts meg, és abban a hitben tégy, amit jónak látsz. Tégy meg mindent, amit az a hit lefed. Szabadon. És ha nincs meggyőződésed, akkor szerez. Akkor gondolkozz rajta. Akkor imádkozz felőle. És ha bizonytalan vagy, akkor, mint Dávid, járkálj néhány napot a tábor körül. Harmadik nap nézem ezt a filiszteust. És egyre biztosabb vagyok benne, hogy lecsapom a fejét. Házat kerestünk a feleségemmel. Biztosak voltunk benne? Dehogy is. De a végére igen. És szereztünk egy meggyőződést. 4 hónapig tartott, vagy 5-ig, vagy meddig? Valami ilyesmi. De a végén úgy mozdultunk, hogy teljes meggyőződésünk volt. Hogy csináltuk? Vártunk Istenre. Kértük, hogy vezessen. Hogy adjon meggyőződést. És a végén olyat adott, hogy egy irracionális lépést is halálnyugodtan megtettünk, mert megvoltunk róla győződve, hogy ez Isten vezetése. Ha elmondanám neked a részleteit, azt mondanád, hogy ez butaság volt. Nem volt az. De nem is mondom el a részleteit. Mert azt a hitet, ami neked van Isten előtt, azt tartsd meg. Amen. Amen. Erika. Igen. Igen. Ezt most lehet, hogy nem értettem. Fogalmazd meg máshogy még egyszer. Nem. Így van. A megoldása... Tökéletes. A megoldása bűntudatra nem az, hogy jobb leszel, hanem hogy alázatosabb leszel. Ahol az alázat csak egyszerűen elfogadja a saját alulteljesítésed ellenére, hogy el vagy fogadva. Kétfajta bűntudat van. Jogos és jogtalan. Van olyan bűntudat, amit nem Isten tesz rád. Okay. Ha vétkezem, és Isten rá akar világítani, ki akar javítani, akkor ad bűntudatot, hogy megvalljam a bűnömet, és ő megtisztíthasson a gonosztól. De mi van, ha megvallottam a bűnömet, és Isten megbocsájtotta, és el akarja törölni, és másnap megint bűntudatom van, pedig már megvallottam. Ez jogtalan bűntudat. És az oka az az, hogy nem fogadtam el Isten megoldását. Én úgy akarok igaz lenni, hogy helyesen cselekszem. Nem úgy, hogy kegyelmet kaptam. Törvény, kegyelem. Ha elfogadom magam a kegyelem miatt, szeretni fogom az igazságot, és törekedni fogok arra, hogy helyesen cselekedjek. Az összhang teljes, the correlation, perfect. De az elfogadottságomnak soha nem lehet az alapja az, hogy én helyesen cselekszem. Nem vagy elfogadva azért, mert helyesen cselekszel. A helyes cselekedet az elfogadottságodnak a gyümölcse. Ég és föld különbség. Rendben. Köszönjük, Uram. Köszönjük. Soha ne zavarjon, hogy nem tudsz valamit megcsinálni. Emeld fel az igazságot magasra akkor is, amikor úgy érzed, hogy kegyetlenül elítél téged. Oké. Én azt mondom, hogy soha ne kiabálj a feleségeddel. Soha. Soha egyszer sem. Még akkor sem, nagyon felidegesít. Hogy?
Ezt meg én nem értem.
A szeretet nem tesz ilyet. Rábbis azt hiszem. Majd megkérdezem is. De közben én el tudom veszteni a türelmemet. És ez az igazság elítél engem. De attól még igaz. Szeresd az igazságot. Még akkor is, ha elítél téged. Mert igazából nem tud elítélni. Mert nem azért vagyok igaz, mert megteszem a szabályt, hanem azért, mert igazzá lettem téve Krisztus vére által, és ez nem kicsi dolog. Mostantól igazából nem ítél el az a szabály sem, ami ellen vétek. Nem ítél el. Szeretem. Csak még nem tudom megcsinálni. És ez nem arrogancia. Ez a túlélés egyetlen esélye. Ha nem így teszek, el kell kezdenem elgörbíteni azt, amit Isten egyenessé tett. El kell kezdenem azt mondani, hogy ez nem így van. Mivel én vétek ezzelen a szabály ellen, valószínűleg a szabály nem jó. Én képmutató vagyok. Én nem vagyok egy ilyen ember. És ezek hazugságok. Értitek? Sose bántson az, hogy valamiről tudod, hogy hogyan helyes, de még nem tudod megtenni. Emeld fel az igazságot, fordulj Krisztus felé, törekedj rá, és élvezd az élményt. Tényleg a feleségemmel szoktuk beszélni, Encsivel beszélgetjük. Meddig fogunk elbukni ezekben a dolgokban, amik már nyilvánvalóak? Ugye, te mind a ketten le tudjuk írni egy papírra, hogy mit szúrunk el adott esetben. Meddig fogjuk elkövetni ugyanazokat a hibákat? Meddig? Lehet, hogy életünk végéig. Nem tudjuk. Lehet, hogy életünk végéig. Mi az, amit tehetünk? Hogy törekszünk. És hogy igazat adunk annak, ami igaz. Hogy helyreállunk. Hogyha elesünk, megvalljuk. Ne haragudj, megint elszúrtam. Bocsáss meg. És nem ezt csináljuk Istennel is? Esünk, kelünk. És ő mit vár tőlünk? Egyetértést. Vald meg a bűnödet, és én közben dolgozom. És figyelj, ne azért vald meg, hogy utána ne történjen meg többet, hanem vald meg azért, mert igaz. Mert egyetértesz. És én ráadásban melózok a háttérben, mondja Isten. És megtisztítlak minden gonoszságtól. És lesz egy növekedés. Lesz egy fejlődés. De ha nem lenne, akkor is igaz vagy. Akkor is el vagy fogadva. És az a szabály, ami ellen újra meg újra vétesz, nem ítélhet el téged. Csak vald meg, törekedj az igazságra, menj tovább. Házasságtörő asszony, én sem ítélek el. Menj el, és többet ne vétkezz. Amen. Amen. Drága Uram, köszönjük ezt az estét. Kérünk, hogy áld meg Pásztor Sellel szolgálatát, amíg itt van holnap, és aztán csütörtökön, amikor utazik, de drága nevedben. Amen.